az a szent ige, amelynek alapján Istenünknek örömüzenetét, az ő szent lelkének segítségű hívásával szeretném hirdetni az adventi gyülekezetnek. Írva találhatjuk Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levelében a harmadik részben, úgy, amint azt az előbb már felolvastam, különös tekintettel a 7. és a 20. versekre a következőképpen. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, amikor készültem erre az ige hirdetésre, arra gondoltam, hogy Jakab nagytisztelt úr jó helyzetben van abban az értelemben, hogy látja, hogy ezeken az estéken az az előre kiadott keret, amit ő megadott nekünk, és a szándékokat is megjelölte, hogyan töltődik meg tartalommal, és az jutott eszembe, hogy talán 100 évvel ezelőtt mondjuk Hollandiában, ahol mindig több volt a pénz az egyháznak, lehet, hogy egy ilyen alkalmat úgy szerveztek volna meg a lelkészek, hogy mondjuk elmentek volna egy lelkészi üdülőbe, és akkor egy hétvégét kellemesen eltöltöttek volna, és finom hangolták volna a prédikációikat, hogy felfűződjék mind ugyanarra a gondolati ívre. Én azonban jó reménységgel vagyok afelől, hogy bár lehetnek ismétlődések, de egyrészt maga a szentírási rész, ez a kiválasztott levél, másrészt ismerve az Őrség Egyházmegye lelkiszi karát, a hasonló gondolkodása, hasonló lelkiség, és hát az egész adventnek a kérdésköre megfelelő módon meg fogja teremteni ezt a logikai láncot. Én a mai alkalommal a harmadik rész egyfajta magyarázatával szeretnék ehhez hozzájárulni, és hát köszönöm azt a türelmet is, hogy felolvashattam mind a 21 verset, de azt gondolom, hogy ez így egybe adja meg azt a nagyon összetett és bonyolult teológiai gondolkodást, ami amúgy gyönyörű módon van kifejtve ebben a levélben, és annál is inkább, mivel a két választott igeverset, az egyiket a 7. versből, a másikat pedig a 20. versből választottam, ezért ez a kettő itt szépen kihangsúlyozza ennek az egész résznek az értelmét. A nagytiszteltő úrtól azt a címet kaptam egyfajta sorvezetőként, hogy örökség és vágy. És hogyha Pál apostolnak erről az oldaláról akarunk beszélni, akkor nagyon fontos megemlítenem talán röviden, mert lehet, hogy a többiek elmondták, hogy ezt a levelet fogságból írja, mégpedig olyan fogságból, amit most egyszerűen síralomháznak neveznénk, tehát egy olyan helyzetből, hogy bármikor várhat egy bírói ítéletet, és ennek a bírói ítéletnek lehet a végzése halál. És az ókorban ezt elég könnyen alkalmazták abban az időben, más fajta volt a jogbiztonság is. Ugyanakkor azt mondják a komoly biblia tudósok, hogy ezt a fogságot Pál apostol túlélte, és igazából ugye ez a fogsága is hozzájárult ahhoz, hogy összesíteni tudta a teológiai gondolatait, és később Rómában hal majd meg. És azt gondolom, hogyha másik oldalról megnézzük, a kommentárok szerint ez a második olyan könyv az Új Szövetségben, amiben legtöbbször fordul elő az öröm szó. Ebben a részben is, a résznek az elején elmondja, hogy örüljetek az Úrban, és a 4. részben is holnap kerül sorra, megismétli, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És amikor ezt így olvassa az ember újra és újra beszúrva, akkor fölteszi magának a kérdést, hogy hát igazából a síralomházban minek lehet örülni. Láttam én már nagyon sok filmet arról, hogy hogyan viselkednek emberek síralomházban, 56-tal kapcsolatos filmet, vagy van olyan festmény is, amikor a Habsburgok ellen lázadásért elítélt főurak ülnek egy börtönben, és akkor hát egy cigány húzza nekik az utolsó nótájukat. Azok nem ilyen vidám hangulatúak, De azt gondolom, hogy Pál apostolnak az egész addigi élete felfűződik egy olyan rendre, és az ő élete olyan módon változik, és olyan vágyakozás van benne Isten országa irányában, ami az egész gondolkodását átformálta. Átformálta annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy maga a jelleme, tehát hogyha valaki mondjuk pszichológus szemmel egyszer jó alaposan megnézi Pál apostolnak a leveleit, akkor azt gondolom, hogy nem okvetlenül a folyamatos derű az, ami jellemző Pál apostolra, de mégis az Isten lelkének a közelében ez a fajta öröm, amiről ő beszél, folyamatosan előjön ő nála. Örökség és vágy. Milyen örökséggel rendelkezik Pál apostol? Nagyon komoly örökséggel rendelkezik, hiszen, hogyha modern szóhasználattal akarjuk mondani, minden szempontból ő kóser volt abban a zsidóságban, amiben felnőtt, hiszen a nagyra becsült Benyámin törzséből származott, olyan családban nőtt fel, amely gazdag, megfelelően jó módon család volt, és a fiát tudta tanítatni Jeruzsálemben. Azt lehet mondani, hogy egyfajta értelmiségi pályán ő az elitbe tartozott, tehát rendelkezett mindazzal az ismerettel, ami a zsidóság örökségéből és hagyományaiból következett, és mindazzal az ismerettel rendelkezett, ami alapján ő, hogyha szembe jött vele volna a messiás, akkor ő neki ránézéssel néhány mondatból azt kellett volna mondani, hogy igen, ő a messiás, ő az, akit az írások megjövendőltek. És ehelyett erre a messiásra igazából nem ez az elit értelmiség mondott igent, hanem mondjuk egy szegény halászember, egy vámszedő, egyetlen egy értelmiségi van Jézus tanítványai között, az Júdás. Miért ez az irány téveszi? Miért van az, hogy az embernek ilyen gazdag öröksége van, és nem ismeri föl, amikor az Istennek a kegyelme lehajol hozzá? Pál apostol ezzel folyamatosan küzd és harcol az ő leveleiben, hogyha valaki elolvassa a római levélnek az ide vonatkozó részeit például, ott is ezt járja körül, hogy ő zsidó, zsidó örökséggel rendelkezik, de mégis az egész az ő számára átértékelődött, hiszen nem lett belőle haszna. Abban az értelemben nem lett belőle haszna, hogy a legfontosabb találkozását életében olyan értelemben elmulasztotta, hogy ő a zsidók közül a keresztényeknek az üldözőjévé vált, és ő volt az, aki még menetlevelet is szerzett ahhoz, hogy ő elmehessen Damaszkuszba, hogy ott is elfoghassa a keresztényeket, és mint káros szektát a zsidóságon belül megpróbálja visszaszorítani és megszüntetni. És itt is ebben a levélben is azt gondolom, hogy megkerülhetetlen a damaszkuszi út és az ő találkozása a megfeszített Jézussal, mert onnantól kezdve megváltozik teljesen az ő élete, teljesen más pályára helyezkedik, és az a kérdés, hogy és az életét végig kíséri onnantól kezdve, hogy az az örökség, amit ő kapott, az mire is jó? Az mire is elegendő? Jó volt? Mit tudok vele kezdeni? Nagyon erős kifejezéseket használ az örökségének a használva a kapcsolatban, mert egyik oldalról az igében ezt mondja, de amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem, sőt, egy másik részben így fogalmaz, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És ez a szemét a görög eredetiben nagyon egyszerűen, falusiasan azt is jelenti, hogy trágya. És ő ezt az apai örökségére mondja, ezt mondja a saját zsidóságára, és mindarra, amire fölépült az ő korábbi élete. Ez körülbelül azzal egyezik meg, mint amikor valaki mondjuk itt a mai Magyarországon azt mondja az ő egész neveltetésére, azt mondja az ő egész kulturális beágyazottságára, nyelvére, valamilyen módon a saját hazájára is, hogy ez az egész szemét. Szemét az, amin fölnőttem, szemét az, ami történt velem, mert olyan találkozásban volt részem, ami átértékelt számomra mindent, és miért, hogy a Krisztust megnyerjem. És ennek az embernek az egész élete onnantól kezdve egyfajta versenyfutásra épült fel. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudjuk követni, vagy éppen vállalni az ő életstílusát, ami utána következett, de leírja, hogy ő egy olyan versenyfutó ebben a részben is erről ír, hogy őt csak a célba érkezés érdekli. És aki látott már mondjuk maratoni futókat, vagy olyan sportembereket, akik komolyan veszik az ő sportkarrierjüket, akkor tudja, hogy azokat az embereket más nem érdekli. Azok nem néznek hátra a versenyfutás közben, csak a célra koncentrálnak azért, hogy beérjenek és győzzenek. És Pál apostolnak az a célja, hogy újra eljusson egy még teljesebb találkozásra ezzel a Jézussal, akivel a damaszkuszi úton találkozott, és azt mondja, hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamilyen módon eljuthatnék a halottak feltámadására. De hát kár ez az örökség, teljesen kárba ment. Én azt gondolom, hogy az a helyes értelmezése az ő szavainak, hogy ez az örökség teljes egészében átértékelődött a hosszú évek alatt, amit ő a misszióval töltött, mert egyik oldalról folyamatos támadásokat kapott a zsidóság részéről, tehát leírja egy helyen, hogy hányszor verték meg, hányszor volt életveszélyben, a zsidóság tagjai közül hányszor és hány helyen próbálták ellehetetleníteni a munkáját, ugyanakkor meg azért ő az, aki megfogalmazza, hogy Isten megtartja az ő ígéretét a választott népnek, és tekintsék úgy a pogány keresztények magukat, mint olyan vesszők, amik beoltattak a zsidóságba, és hogyha az ő beoltatásuk megtartást jelent, akkor a zsidóság számára is valamilyen módon ez megtartást jelent. És hogyha a további hasznát nézzük az ő egész örökségének, akkor látjuk azt, hogy az egész teológiai gondolkodása lehetővé tette a kulturális hátterével együtt, hogy összekapcsolja ezt a két világot, ami annyira szétválasztódott az ókorban, a vallásos zsidóságnak a világát, illetve a pogányoknak a világát, és a kettőből egyet téve őnek is sikerült az, ami olyan lehetetlen feladatnak tűnt, hogy gyülekezetek jöttek létre az akkori római birodalomnak a területén, és a római birodalomnak a területén ez a kétfajta gyökerű gyülekezeti elem integrálódott, és ahogy az évszázadok mentek előre, ez az integrálódás olyan testvéri közösségé vált, ami megnyilvánult nagyon erősen például a keresztény üldözések idején is. Ugyanakkor ebben a részben is azért folyamatos harcok vannak ebből, és azért tesző célzásokat ebben a részben is arra, hogy milyen az a helyes kegyesség, amit ő elképzel egy gyülekezetben, és erre próbálja inteni ezeket az embereket. Tehát azt mondjuk, azt gondolhatjuk, hogy egyrészt kárnak és szemétnek ítél mindent, ami megakadályozza abban, hogy ő a Jézus Krisztussal való teljes közösségre jusson, és azt a feladatát Isten országának az építését végrehajthassa, ami az ő igazi feladata. Ugyanakkor meg az egész személyisége mutatja azt, hogy milyen gazdag módon tudott ő meríteni ebből a hagyományból, és milyen gazdag módon tudta ő ezt egységesíteni. Hogyha ezt egy kicsit aktualizálni akarjuk, akkor ugye azt láthatjuk, hogy például Magyarországon a protestantizmusban is vannak olyan értelemben ellentétek, hogy igazából kiszámít megtért embernek. Voltak ilyen beszélgetések a múltban, az én életemben is, ismerőseim között is. Tehát van, aki azt mondja, hogy aki megtér, az egy egyszeri, hatalmas élmény az ember számára. Az ember pontosan emlékszik az idejére, meg az órájára. Van, aki meg azt mondja, hogy hát én kereszténynek születtem, a szüleim megkereszteltek, abban nevelkedtem, mindig is tudtam kisgyerekkoromtól fogva, hogy az Isten szeret engem, és ahogy én nőttem föl, egyre jobban megtanultam a saját hitemmel kapcsolatban gondolkodni, illetve a saját hitélményeimet kifejezni, és azt mondhatjuk, hogy igazából nem állunk oda senki mellé sem, mert Pál apostolnak ez a példája is azt mutatja, hogy milyen jól lehet használni azt az atyai örökséget, amiben felnövünk, azokat az ismereteket, amiket megszerzünk, és mennyire félre mehet mondjuk egy családban a gyerekeknek a nevelése. Ezt a saját rokonságomból tudom, amikor mondjuk szülők úgy határoznak 20 évvel ezelőtt, hogy nem kereszteltetik meg a gyerekeket, ők nem igazán vallásosak, és hát, hogyha majd felnőnek, akkor majd ők maguk választanak. És akkor felteszik a kérdést, hát miből választunk, hogyha nincs is róla ismeretünk. De itt sem állhatunk meg, hanem oda teszünk mindent Isten elé, és az ő kegyelmére bízzuk. Mert egyik oldalról bizonyosak vagyunk felőle, hogyha az Úristen valakit el akar hívni magának, akkor azt megteszi akkor is, hogyha soha életében nem hallott előtte Jézusról vagy a kereszténységről, de az is igaz, hogy a szülőknek, akik hagyományokat tudnak adni, megvinni, van kötelességük, hogy azt a munkát, hogyha egyszer az a gyermek bizonyos lesz abban, hogy Jézussal jár, akkor az ő életét segítsék ezzel. Hogyha tovább gondoljuk az örökségből a vágy irányába ezt a részt, akkor azt mondhatjuk, hogy Pál apostol megpróbál egy olyan közösség tudatot felépíteni a keresztényekben, ami azt jelenti, hogy van nekünk egy olyan országunk, aminek minden keresztény a tagja. És ez egy nagyon fontos gondolat, és azt gondolom, hogy egy olyan egyházban, mint a Magyar Református Egyház, amelyik kifejezetten nemzeti alapokra is épülő egyház kulturális és történeti értelemben, ez a gondolat néha nagyon nehézkes. Mert azt mondja ugye a kiválasztott ige szakaszban Pál apostol, mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust várjuk. És ebben az értelemben fel kell hívni mindig magunknak a figyelmet arra, hogy az a derék román hívő ember is ugyanennek az országnak az állampolgára, vagy a szlovák, vagy ezek a szomszédban élő oszták ismerőseink is. Tehát a keresztényeket összeköti minden nemzeti vagy kulturális szétválasztás ellenére az, hogy ők egy közös országgal rendelkeznek. Tudják azt, hogy egy közös országnak, és itt van egy különbség a Károli, illetve az új fordítás között, az új fordítás már hozza azt is, hogy egy országnak vagyunk a polgárai. Tehát úgy is érthetjük, hogy állampolgárai. Tehát a mi országunk, az az új fordításban azt mondja, hogy mi egy országnak vagyunk az állampolgárai. És akkor azt mondom, illetve azt gondolom, hogy ez az állampolgárság, ez igazából Pál apostolnak a vágya, amit megfogalmaz, hogy mindenki a saját örökségéből, a saját vágyazottságából és a Jézus Krisztus elhívásából megérkezik ebbe az állampolgárságba, és nagyon aktualizálom a gondolkodást, de ezt az állampolgárságot semmilyen földi hatóság nem veheti el a hívő embertől, akármilyen viszonyban van éppen a mindenkori egyház és az állam, ez az állampolgárság nem elvehető. És ugye, hogyha konkrét esetekre gondolunk, akkor átélhetjük ennek a valahová tartozásnak a fontosságát. Tehát, hogyha egy 99 éves idős asszonyt arról értesítenek, hogy elveszti a szlovák állampolgárságát, akkor ez egy nagyon nagy törés lehet az ő életében, mert azért ő megtapasztalt egy másik hasonló időszakot, amikor 1945 után az ottani magyarságot minden állampolgári jogától megfosztották. Ez azt jelentette, hogy egészségügyi ellátásban nem részesülhetett, semmilyen módon törvény előtti egyenlőség nem volt biztosítva számára, ezektől a jogtól mind-mind megfosztatott. És hogyha a kereszténység történetét nézzük, és az állammal való kapcsolatát, ez egy folyamatosan változó kapcsolat, vannak ennek jó szakaszai, meg rossz szakaszai is, de nagyon fontos, hogy mindannyian átérhessük azt, hogy az igazi állampolgárság a keresztény ember számára az Isten országának az ígérete. És nagyszerű, hogy magyar állampolgárok lehetünk, dönthettek volna Trianonban úgy is, hogy Szombathelyt mondjuk Steinamanger néven oda csapják Ausztriához, és akkor mi most Ausztriában próbálnánk meg valahogy élni, de az önmeghatározottságunknak ez lenne a legfontosabb része, hogy Isten országának a polgárai vagyunk, és hozzuk a saját örökségünket. Nagyon radikalizáltam ezeket a gondolatokat ebben az értelemben, és ezek a gondolatok így felkavaróak is lehetnek, hiszen a saját állampolgárságunk, meg a nemzethez való tartozásunk gyökerekig meghatároz minket, hiszen még imádkozni sem tudunk, és nem is akarunk máshogy, mint magyarul, de Pál apostol is nagyon radikalizálja itt a Filippi levélben ezeket a gondolatokat, mert aki a síralom házban ül, annak nincs oka, ideje, meg módja arra, hogy bárkivel udvariaskodjon. És azért is jó a Filippi levélnek ezt a részét elolvasni így advent idején, hogy ez a fajta vágyakozás nyilvánvalóvá váljon, hogy az Isten fiának a megszületésével ennek az országnak a valósága sokkal közelebb jött az emberekhez, megjelent magában a testé lételben, és azóta is minden generáció számára, minden keresztény számára adja ennek az állampolgárságnak a lehetőségét. Isten szent lelke adjon erőt ahhoz, hogy ezt az adventet és ezt a karácsonyt úgy tudjuk megélni, hogy szeretetben biztosak legyünk ennek az állampolgárságnak az ígéretében, ugyanakkor úgy tudjuk megszervezni közösségeink életét, hogy az az örökség, amiben felnőttünk, az a kulturális háttér, a jelenlegi magyar állampolgárságunk és minden meghatározottságunk összhangban lehessen ezen a karácsonyon is. Amen.